műsort a Solid State Logic és az SE Electronics magyar képviselete, az Audiomonda támogatta.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai adásban a húros hangszerek világába látogatunk el, vendégemmel Alapi Istvánnal. Steve, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
Nagyon szívesen. Engem is érdekelnek ezek a netes dolgok, meg ezek az ilyen podcastok. Elég sok ilyet nézek. Köszönöm szépen, hogy rám is gondoltál.
Augusztusban a szülinapi tortádon egy 6-os és egy 0 volt, ami azt jelenti, hogy 60 éves lettél, amihez ezúton is gratulálok.
Hát nem tudom, hogy ez érdem, vagy nyomorúság egyébként, hogy kell-e ezt gratulálni. Hát ahhoz mindenféleképpen lehet, hogy az ember elérte ezt a kort, sokan ezt se érik el. De hogy ez most mennyire jó, vagy rossz hosszú távon, vagy hogy most mit jelent az ember, azért én szeretnék továbbra is mondjuk 26 éves lenni, csak a mostani eszemmel.
Az életműved megkerülhetetlenül is összefonódik az Eddával. Az elmúlt évtizedeket, amelyeket ott töltöttél, munkaként fogod fel, vagy egyáltalán a gitározást munkaként fogod fel?
Nem, egyáltalán nem. Tehát én semmiféle a zenével kapcsolatos dolgot nem fogok fel munkaként. Ennek sajnos megvan az a hátránya is, hogy ezzel az ember tudja erősíteni a civilekbe azt a gondolatot, hogy hát ez csak egy olyan játék, hogy ott csak fölmegy a színpadra, aztán csak úgy jönnek a dolgok. Ez. Hát ő csak tulajdonképpen szórakozik. És ebből volt is jó néhány apróbb, nagyobb, kisebb-nagyobb konfliktus az elmúlt években, főképpen ebben a két vacak évben, ami mögöttünk van a Covid ügy miatt, mert hogy ugye leghamarabb a zenészek tevékenysége állt le ennek kapcsán, tehát a rendezvényeket, a koncerteket szüntették meg a leghamarabb, és az emberek valahogy, az emberekből előjött egyfajta cinizmus, egyfajta kárörvendés, hogy na most aztán lehet elmenni dolgozni, meg lehet tanulni mi az, hogy munka, meg lehet tanulni az, hogy nem csak szórakozgatunk meg, bulika. Eleinte én is ezt úgy mosolyogva hallgattam, ráadásul éppen azért is, mert én azelőtt, mielőtt nem az egzisztenciámat, nem a zene köré tudtam felépíteni, azelőtt én rengetegféle munkahelyen dolgoztam. Én voltam állami gondozottaknál nevelő, voltam régen a rendszerváltás előtt gyámügyi előadó a tanácson, tehát a hátrányos helyzetű elsősorban a cigány családok segélyezésével foglalkozó emberke. Voltam könnyűipari meós a Budapesti Rádiótechnikai Gyár Salgótarjáni gyáregységében, voltam nehézipari meós a GANZ villamossági művekben, a mostani Millenáris Park területén volt ez a Lövőház utcában. Voltam a Magyar Rádióban forgató, voltam egy külkereskedelmi vállalatnál úgynevezett kifutó, átvitel technikusnak hívtuk magunkat elegánsan, ez azt jelenti, hogy tróger vagy. Tehát átviszed A-ból B-be azt, amit mondanak. Tehát nem nagyon tudnak azzal megforgatni, hogy milyen az, hogy dolgozni. Én javasoltam aztán a Facebookon néhány kommentelőnek, hogy oké, gyerekek, minden rendben van, tegyünk egy próbát. Bemegyek helyetted az aktuális szupermarketbe holnap, minden előkészület nélkül reggel 6-ra, és beállok a pultba mondjuk a Párizsit kimérni. És nyugodjatok meg, hogy ez nekem tökéletesen fog sikerülni, a 20 dek a párizsi lemérése, a becsomagolása, és kedves mosolyjal fogom átadni a kedves vevőnek, hogy parancsoljon. Én nem kérem, hogy egy nap múlva, 2 hónap alatt föl kell ugyanennek az embernek, akinek a helyére oda beülök, készülnie arra, hogy fölmenjen az Edda színpadra és lejátsza a koncertet. Ha nem sikerül, akkor nagy tisztelettel kérem, maradjunk már csöndben erről, hogy ez mennyire könnyű, meg semmiség, meg játék.
Az Edda mellett egy másik fontos dolog, amit csinálsz, ugye session zenész is vagy, különböző előadóknak a lemezein közreműködsz. Ezeknél a produkcióknál mennyire kapsz szabad kezet, illetve mennyire tudod beletenni magad a produkcióba?
Nekem ez az időszak, amikor a legtöbb ilyen felkérésem volt, ez a 90-es évekre tehető. Tehát én a 90-es éveknek voltam a legintenzívebben használt, az egyik legintenzívebben használt session gitárosa. Volt olyan év, talán egy számot megjegyeztem, ez a 94-ben, abban az évben csak játszottam valami 30 lemezen. Na most azért Magyarországon, magyar viszonylatban még akkor is, hogyha sokat dolgozik az ember, meg úgy is, hogy az én munkáim között is voltak olyanok, amik nem Magyarországon jelentek meg, hanem volt jugoszláv tagállamokban, Görögországban, Angliában, volt, ami Amerikában, volt, ami Németországban. Így is nekem nagyjából ez idáig olyan 300-ra rúg a lemezek száma, amin játszottam. A mai napig azért vannak ilyenek, lényegesen kevesebb, tehát ez már nem számít nekem fő profilnak. Akkor se számított, csak akkor valahogy annyira jött a 90-es években, hogy tényleg volt olyan, hogy úgy tudtam csak megcsinálni egy-egy ilyen munkát, hogy két Edda koncert között, mit tudom, megjöttem éjjel egy koncertről, és akkor rögtön, mondjuk éjjel egyre kimentem a Dorozsmai stúdióba, akkor reggel 6-ig följátszottam a lemezt, akkor fél kómásan valahogy hazavergődtem, és akkor aludtam valamennyit, és mentem a következő koncert helyszínére. Tehát akkor ilyenek voltak azért. Nagyon izgalmas munka is, hogy mennyire szabad kéz, ez úgy néz ki, hogy általában azért hívtak valakit, mert azt a játékstílust, vagy azt a karaktert szerették volna szerepeltetni abban a produkcióban. Na most azért tudni kell azt, hogy igazából azoknak van sok munkája session zenészeknek, például egy gitárosnak is, aki, most szakmázunk, hogy aki jó tájmal kísér.
A gitárosokról sokan azt gondolják, hogy felmennek a színpadra, bedugják a kis Jack Duo-t a gitárba, és nyomják a rockot. Hogy állsz a technikával?
Nagyjából igaz az, még talán a napjainkban is igaz, hogy a gitáros az egy olyan állatfajta, aki legtöbbször nem lát tovább 4 potin. De nekem fiatal tanítványaim vannak olyanok, akik megzavarodnak, ha már a 5. potit is meglátják maguk előtt. Tehát magas, mély, közép, maximum gén, hangerő. De ha már bele kell menni a dolognak a technikai hátterébe, akkor azt nem szeretik, meg bajba vannak. Az idősebb generáció között is a legtöbben ilyenek. Ma már valószínűleg azért egyre többen vagyunk olyanok, akiket viszont érdekel a dolog technikai háttere. Az érettségi után jártam műszerész iskolába. Nagyon sok hasznát vettem ennek a dolognak későbbiekben, mert nem esek zavarba, vagy nem jövök zavarba attól, hogyha meg kell forrasztani valamit, hogyha pick-upot kell cserélni, hogyha egy erősítőbe csöveket kell, vagy meg kell mérni, hogy miért nem jó a cső előfeszültség. Pláne a mai korban, amikor ugye eluralkodott a virtuális technológia, és jobbnál jobb virtuális motyókat dobnak piacra a gyárak, és ezekben, mikor az ember egy Exafix-et programoz, vagy egy Kempert, vagy ilyesmit, és amikor kinyitja a felületet a gépen, és akkor azt látja, hogy egy reverb, tehát egy zengető egységnek 18 paraméterből áll össze a végeredmény, és akkor diffusion, meg mit tudom én, most hagyd ne soroljam fel az összeset, és akkor aki erről nem tud semmit, az ettől csak megrémül. És nem fogja tudni azt az eszközt a legmegfelelőbb vagy a legjobb módon használni, hanem maximum odáig jut el, hogy egy gyári prezetet fog használni. És azok között vagy talál olyat, ami neki megfelel, és bele sem mer nyúlni, vagy nem. És holott ezek az eszközök arra vannak kitalálva, hogy kreatív módon te ki tudja cserélni, még olyan is van, ahol cserélsz kimenő trafót virtuálisan. Tehát, hogyha valaki nem ért ehhez, nem tudja ennek az eredetét, akkor nem tudja úgy használni ezt az eszközt, és nem tudja a benne rejlő lehetőségeket megfelelően kihasználni. És aztán ki van szolgáltatva a hangmérnöknek, akinek tök más az ízlése, de mivel ő nem tudja, a maga a gitáros, hogy miért nem tetszik neki, amit hall, akkor ki van szolgáltatva annak az embernek, aki majd a saját ízlésére fogja őt formálni egy stúdiófelvétel vagy egy élőbuli szituációban.
Te hogy látod a gitárosok világába pluginek, vagy vasak, illetve hozol-e kompromisszumot, ha olyan helyzetbe kerülsz?
Ez egy nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy érdekes, hanem egy nagyon aktuális kérdés, meg egy aktuális probléma, hogy két irányba ment el a technológia. A gyárak, az erősítőgyártó cégek és az erősítő konstruktőrök mindig fejlesztenek valamit a hagyományos technológiában is. Tehát egyre nagyobb luxus szolgáltatásokkal bíró gitárerősítők kerülnek a piacra, horribilis áron természetesen, tehát millió fölé ugrik azonnal a történet. Nekem is van olyan csöves erősítőm, ami 6 független csatornából áll, csöves erősítő. Válogathatod, hogy EL34, 6L6, 6G6, vagy milyen csövet raksz be, de 6 végfogcső van, minden egyes csatornához hozzárendelheted a neked tetsző párt, és ezeket megjegyzi MIDI-sen, tehát programozhatod. Na már itt mindjárt elakad az, aki műszakilag ezekhez nem ért. Tehát nem tudja, hogy mi a különbség akkor, hogyha az egyik végfogcső EL34, vagy ha ugyanarra az előfog Sandra egy 6L6-os végcsövet rak az ember, és nem tudja, hogy az egyik a páratlan felharmonikusokat erősíti, a másik a páros felharmonikusokat. Na mindegy, ne is menjünk ebbe bele. Ez az egyik vonal, hogy ez is fejlődik. A másik vonal pedig az ettől teljesen független virtuális szoftveres történet, ami viszont semmi másból nem áll, mint az előbbinek a minél élethűbb leszimulálásából. Tehát itt nem egy teljesen független irányvonal alakult ki, és gyökeresen más hangzások, és gyökeresen új szandok, hanem az egyetlen cél, amiért tűzzel, vassal küzdenek vért köpve, hogy minél jobban szimulálják a hagyományos, tradicionális analóg technológiát. Na most éppen ezért az történik, hogy ez eleinte eléggé gyengén ment, majd a mai korban eljutott ez odáig teljesen, hogy az történik már, a legújabb technológiák nem olyanok, hogy valaki ül egy japán ügyes mérnök, és programoz szoftveresen egy valamilyen, csinál egy valamilyen erősítőt, ami szerinte úgy szól, mint egy Marshall mondjuk, hanem ma már az van, hogy ezek a cuccok profiloznak. Tehát az történik, hogy oda viszel egy neked tetsző erősítőt, vagy kiválasztasz egy lemezfelvételből egy szeparált gitársávot, azt beküldöd ebbe a cuccba, vagy vonalból a számítógépen át, vagy mikrofonnal egy erősítőt oda teszel és játszol rajta különböző dolgokat, ezt ő majd analizálja, mint régen a szemplerek, ugye ilyenek voltak a billentyűsök, már ezt régóta használták, és legyártja azt a mintát. Ezek olyan jól profiloznak egyébként, hogy ma már, és ezt első kézből tudom, mert az elmúlt évtizedben rendszeresen járok Amerikába ki, és hosszabb időket töltök ott, tehát ilyen hónapokat időnként. A legtöbb stúdióban az a szisztéma, hogy behozzák az erősítőket, az első napot azzal töltik, hogy a kedvenc szandját leprofilozzák a gitárosnak, utána kikapcsolják az erősítőt, és csak a Kempert használják. A végeredményt nagyon nehéz megmondani ma már, hogy mit mivel csináltak. Én azt mondom, hogy a végcél a fontos. Tehát az a fontos, hogy csináljunk egy jó produktumot, aminek örülünk.
Van olyan eszköz a gitárjaidon kívül, amihez nagyon ragaszkodsz már a kezdetek óta, ami elkísért?
A gitárjaim se kísértek el végig. Alapvetően nem fétisizálom az eszközöket. Nagyon sok cserélődött az életem során, különböző korszakokban, amikor én valamilyen szandot szerettem volna csinálni, vagy amikor valamelyik fajta zenét szerettem nagyon, akkor olyan erősítőt, olyan gitárt próbáltam vásárolni, amiről azt gondoltam, hogy az ahhoz szükséges. Tény, hogy a gitárosok 99%-a, hanem a 100%-a élete végéig keresi a szandokat. Tehát mindenki hall belül valamit, és a hallás és a látás is borzasztó szubjektív. Tehát nem véletlenül adnak meg egy színskálát, hogy hányas kék. Tudod? Azért, mert két ember nincs, aki ugyanazt a színkódú kéket megnézed, és te is ugyanolyannak látod, mint én. Ha most hirtelen ezt egy ilyen teljesen objektív módon valahogy kivetítenék, hogy az én agyamban hogy jelenik meg a 217-es kék, meg a tiedben, és ezt kiprintelnék valóban, az nem lenne egyforma. És a hangzás is ilyen pseudó dolog, tehát a hallás maga. Én az utóbbi időben mondhatom, hogy hangszerek és erősítők tekintetében, de ez tényleg ilyen 58 éves korom körülre történt meg, amikor megálltam a keresgéléssel. Mert amiket most használok, és nem titok, hogy mik ezek a Ernie Ball Music Man gitárok és a Bogner erősítők, amiknek a hangkaraktere, és nem csak a hangkaraktere, hanem olyan dolgok is számítanak, hogy amikor játszol, és tehát ahogy te játszol, a komfort érzeted milyen. Amióta sikerült a Reinhold Bognerrel összebarátkoznom a konstruktőrrel, és nagyon sokat beszélgettem vele ezekről a dolgokról, és akkor rájöttem arra, hogy miért tetszik az nekem. Most erről órákig lehetne beszélni, nem is ez a lényeg, hanem hogy ott a beszélgetésünk során még azok a szegmensei a dolognak, amiket nem tudtam megfogalmazni magamba, hogy miért tetszik az a fajta szand. Ahogy ő elmesélte műszakilag, meg elmondta ennek a hátterét, akkor rájöttem, hogy miért. És innen még a helyzet is könnyebb. Egyébként nagyon sok jó ötletet is mondott bizonyos beállításokra. Mert hát ő a konstruktőr, tehát ő pontosan tudja, hogy a saját maga által kreált történet hogy használható a legoptimálisabban. Aki használt Bogner erősítőket, az tudja, hogy van egy sajátos jellegzetessége ezeknek az erősítőknek, a többivel ellentétben, vagy a legtöbb más erősítővel ellentétben. A legtöbb erősítő, gitárerősítő ezeken az agresszívebb torzítós szandokkal, vagy hát a túlvezérelt szandokkal, kell egy bizonyos hangerő, amire föl kell hangosítanod ahhoz, hogy megjöjjön az a szand. Mert akkor jön meg a dög. A Bogner erősítők esetében 0,1-re téve a hangerőt, beállítasz egy szandot, elé teszel egy mikrofont, felveszed és meghallgatod. Majd föltekered 6-osra a mastert, oda teszed a mikrofont, pontosan ugyanazt fogod hallani. Semmiben nem fog különbözni.
Nekünk, házi stúdiósoknak hogy kell felkészülni egy gitárosra, hogyha netán azzal találjuk szembe magunkat, hogy fel kell játszani egy sávot, és jön hozzánk egy gitáros, hogy akkor most ezt
csinálj. Hát itt két lehetőség van, hogy vagy elmegy a gitáros hozzád, vagy megcsinálja otthon. Hát azért a legtöbb gitáros, aki már ezzel foglalkozik, az fel van arra készülve, én sem megyek sehova. Tehát itthon csinálok meg mindent, ez a legkényelmesebb, legpraktikusabb, elküldöm a natúr sávot. Két eset lehetséges, ha kell játszanom valami felvételre bármit, ha tudom, hogy a hangmérnök olyan, akiben megbízok, akkor a teljesen natúr sávot, tehát a száraz szandot, effektek, tehát zengető, delay, kórus, minden nélkül, amit egyébként esetleg használnék, úgy küldöm el, hogy a csont száraz szandot, és tudom, hogy nem fogja elcseszni. Ha nem bízok benne, vagy nem ismerem, akkor a végeredmény, akkor azt csinálom, hogy egy komplexebb szandot küldök el, amiben már a nótához képest minden úgy van benne, hogy az úgy jól használható, de nem tudja már azt teljesen átértékelni, vagy megváltoztatni. Ha el kell menni valahova, az azért van, mert a gitáros nincs felkészülve erre, hogy otthon megcsinálja, akkor például nagyon praktikus, hogyha beszerez az a zenész vagy hangmérnök, akihez mennek a gitárosok. Megint csak azt mondom, hogy vegyél egy kempert, és akkor ott van egy kempered a stúdióba. Nem olcsó, de mondjuk ez nyilvánvaló, nem olcsó, de veszel egy kempert, és le tudsz tölteni a felhőből borzasztó jó profilokat, és azzal dolgozol. Ez biztos, hogy nagyon jó megoldás, minden amerikai stúdióban van. De lehet azt is csinálni, én szoktam, hogy vagy veszel egy isoboxot, ami egy olyan hangfal, amiben nem kívül van a hangszóró, hanem belül az üregbe szépen bele van telepítve, egy vintage 30-as Selection, vagy valami, meg bele van telepítve fixen, mit tudom én, egy Ribbon, meg egy SM57-es mikrofon, és csak kívül van egy XLR csatlakozó, vagy kettő, amire rá tudod dogni a kábelt, akkor megküldheted az erősítőt a szobába, de nem fog hangosabban szólni, mint amikor nézed a tévét este, vagy annyira se fog szólni, mert annyira tényleg le van szigetelve, hangszigetelve ez az egész dobozka, és akkor viszont mikrofonozott szandot tudsz venni, de ez költséges, tehát egy jó isobox, hogyha valaki meg akarja venni, az úgy 150-200 ezer forint, meg 300 ezer, mint a húzat. De lehet paraszt módon ezt megcsinálni otthon, én nagyon sok felvételt csinálok úgy, hogy van egy 1x12-es zárt hátú ládám, vintage 30-as hangszóróval, ezt bemikrofonozom, és az egészet elkezdem paplamba bebugyolálni több rétegben. Hát csinálok egy ilyen prosztó isoboxot gyakorlatilag itthon. Rengeteg felvételt csináltam így az elmúlt időszakban. Ja, amit még tudok mondani, ha már mikrofonozunk, amire érdemes figyelni, hogy ugye radikálisan változik a szant, hogyha nézzük szemből a hangszórót, és a kónuszt, tehát ha kívül a külső keretével teszünk szembe mondjuk egy SM57-est, és azt elkezdjük befelé a hangszóró közepe felé mozgatni, ott 2 mm mozdításával is nagyon sokat változik a szant. Nagyon-nagyon sokat. Elkezd átalakulni a középtartomány, egyre jobban jön meg a presence, a magas, egyre jobban jön meg úgy a mély, hogy közben a közepe kilukad egy kicsit. Na most itt nagyon sokat lehet azzal játszani, ugyanazzal az erősítővel, hogy van egy fix beállítás, valahogy beállítottuk a hangszimpotikat, a gént, a presence-t, és elkezdjük mozgatni a hangszórót, vagy micsoda, a mikrofont a hangszóró előtt. És megtaláljuk azt a pontot, ami a legjobban tetszik, de ehhez persze hallgatni kell a lehallgató rendszerbe, hogy mi történik. Ha nincs rá lehetőség, hogy az ember egyszerre hallgassa, mert olyan kis szobában, vagy tehát, hogy nem tudja nyilván rögtön hallgatni, mert hallja azt is onnan akusztikusan, akkor föl kell venni, és vissza kell hallgatni. De úgy, hogy lehetőleg abban a zenei környezetben, amiben kell játszanod. Be kell tenni azt a zenei alapot, ami már fel van véve, tehát ott már van nyilván dob, bass, gitár, billentyű, valami, esetleg ének is, és akkor abban a zenei környezetben kell megtalálni a megfelelő pontját a mikrofonnak. A távolságát is a hangszórótól, tehát hogy mennyi centiméterrel húzzuk hátrafelé, nagyon sokat tud változni a szand, és a szélétől a befelé mozgatással is. Tehát ez egy háromdimenziós folyamat, amit lehet tökölődni ezzel sokáig, és lehet megtalálni nagyon jó pontokat. Például, ha nagyon bent van a mikrofon, és egy bizonyos prezenzt állítunk az erősítőn, akkor már nagyon sok. De azzal is lehet játszani, hogy oké, leveszem a prezenzt nagyon, és úgy teszem be a közepéhez. És lehet, hogy nagyon jót fog találni az ember, hogy húha, ez az. Vagy fordítva, hogy akárhova mozgatom, ha nagyon belülre mozgatom, akkor túl sok a prezenz. Ha kiviszem a szélére, akkor meg mat lesz a szand, és nem tetszik. Akkor lehet azt csinálni, hogy fölteszi az ember a prezenzt nagyon nagy értékre, 8-as, 9-esre, akárhova, és kiviszi a mikrofont a szélére. És akkor megint találsz egy olyan pontot, hogy az is egyszer csak hű, de jó lesz. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van, de ez már akusztika. Tehát ez minden a szoftveres része. Hát régen azért kellett, tehát igazából a régi hangmérnökök, azok voltak igazán hangmérnökök, a mai hangmérnökök többségében inkább a pluginekhez nagyon értő emberek. Ez egy másik szakma ma már. Mert annak idején, mikor az Abbey Roadon 4 sávra vettek föl egyszer valamit, és aztán írogatták össze, akkor nagyon kellett tudni, hogy amikor fölvették a Yesterday-t, amiben vonós 4-es van, meg akusztikus gitár, és hogy szól az az akusztikus gitár, milyen jól, meg a vonós 4-es. Hogy akkor a Sir George Martinnak borzasztóra kellett tudni azt, hogy amikor majd 6-szor írják össze a 2 sávot, hogy megint legyen 2, amire még föl lehet venni valamit, hogy mennyi veszteség lesz a magasból, mélyből, dinamikából az adott hangszereken belül, és akkor azzal kalkulálni kellett, hogy mennyire küldi túl a felvételkor, mennyi fölösleges magasat tol bele, és mélyet, és blabla, mert tudta, hogy ha a 1/4 másolás lesz, akkor pontosan akkorra tűnik el annyi, hogy pont jó lesz.
Eljön a felvétel ideje számodra. Te hogy készülsz fel a stúdióra? Tehát amikor be kell menned, gondolok itt olyanra, hogy húrcserélsz, végignézed a kábeleket?
Abszolút a húrcsere, tehát én gyakorlatilag minden koncertre is húrcserélek, tehát én 2 nap nem játszom ugyanazzal a húrral. Ha ma van koncert, akkor fölteszek egy húrt, ha holnap a másik, akkor egy újat. Tehát az a helyzet, hogy esetek nagy részében én elég intenzíven játszom, tehát hogyha a második koncertre fönnhagyom a húrt, megvan az esélye rá, hogy valamelyiket elszaggatom. És annak azt meg nem szeretem. Szerencsémre ebben a tekintetben az Örnibal mellettem van, tehát kapok húrokat, és ezért meg tudom ezt csinálni.
Viszel be biztonsági eszközt?
Stúdióba?
Gondolok itt második erősítőre, második gitárra.
Hát gitárt azt stúdióba, de ez már nagyon régen volt, hogy valódi stúdióba mentem játszani.
Akkor menjünk vissza abba az időbe.
Igen. Persze, hát akkor többféle gitárt beviszek azért, mert egy fölveendő adott trackhez, amit föl kell venned, ahhoz nem biztos, hogy ugyanaz a gitár kell, ami a szólóhoz. A stúdió körülmények között ezek érezhető különbségek tudnak lenni. Hiába szeretem a Music Man gitárokat, és azok között is többféle modell van nekem, ami ott is különbözik a karakter. Bizonyos határon belül, de különbözik, és akkor azokat használom, amelyik éppen ahhoz jó. Volt olyan, hogy volt egy nagyon olcsó gitárom, egy SG, Gibson SG kópia gitár, de igazán olcsó, tehát ilyen, mit tudom én, 40-50 ezer forintot érő hangszer. És fölvettük a, melyik lemez is az? Átok és áldás című Edda lemezt, azért mondom el, mert érdemes meghallgatni ezt, amit most mondok, mert hogy az volt, hogy elkezdtem fölvenni a nótákba kíséreteket, stúdióba, tehát ott még tényleg bementünk a Grammy stúdióba, a Rádai utcába is, a Gyulai Zsolti hangmérnök barátunkkal elkezdtünk dolgozni, és elkezdtem az első nótát, amiben ilyen riffes valami volt kíséret fölvenni, és így, hát jó volt, de mondom, itt van ez a gitár, nézzük már meg, mert tudtam, hogy olyan nyers hangja van, és betettem azt, és sokkal alkalmasabb volt arra a dologra. Tudod, és akkor az összes olyan nótát, amiben ilyen erős, riffes kíséret van, azt mindent azzal vettem föl. Úgyhogy ez nagyon érdekes dolog, tehát azt szoktam vinni, így van. A húrokat meg úgy van, az is nagyon érdekes, ott meg még radikálisabb, mert ugye elkezdtük fölvenni a kíséreteket, és akkor az első nótába fölveszem a ilyen rokkos kíséretet, ilyen torzítóval. Majd ugye megduplázza az ember, akkor még ez volt, hogy jobb oldalra, bal oldalra följátszottad ugyanazt, és akkor ilyen nagyon jó. Még amikor másodszor még följátszottam, még oké volt, olyankor is az volt a trükk, hogy nem szabad teljesen ugyanazt a szandot. Tehát például akkor lesz jó, a Steve Morse, ő volt ennek a nagy mestere, hogy ő minden egyes, ha ugyanazt megduplázta, vagy bármi, vagy fölvette egy új sávot, mind a mellett, hogy másik pick-up állást is használt egyébként, a mikrofont is mindig rakosgatta. Például, hogyha ugyanazon a szandon fölveszed a bal oldalra a kíséretet, és fölveszed a jobb oldalra, akkor elég annyit csinálni, hogy a mikrofont egy milliméterrel elmozdítod balra vagy jobbra, vagy egy milliméterrel előre, hát előre-hátra azzal óvatosnak kell lenni, mert akkor fázis zűrzavar lehet. Tehát azt arra vigyázni kell, hogy a mikrofon nagyjából, ha mondjuk sztereót vesz föl az ember, akkor úgy olyan távolságban legyen mind a két hangszórótól, hogy ez ne legyen fázisoltás, tehát ne legyen fázis-zűrzavar. De jobbra-balra egy picikét fog változni a szand, valahogy kinyílik az egész történet attól, hogy innen hallasz egy picit több magasat, picit kevesebb közepet, innen több közepet, kevesebb, és ez a sztereókében nagyon jól tud működni.
Kábel?
Hát én ezzel olyan túl sokat nem foglalkoztam, őszintén szólva, mert kicsit nevetek is ezeken a hifi sznobok, hívjuk őket így, akik képesek azt mondani, hogyha egy kábelt mindig, egy hangfal kábelt úgy dugtál be a erősítőből, hogy mindig ebbe az irányba volt bedugva ez a vége, és a hangfalba a másik vége, akkor azt ne cseréld meg, ezt hallgass meg ezt a tükröt, mert az elektronok megszokták, hogy abba az irányba mennek. Na most ezek, akik ezt mondják, azok alaphelyzetből fizika óráról hiányoztak, ugyanis az elektronok nem mennek sehova. Az elektronok nem úgy van, hogy innen elindul a 18 elektron, és az aztán átmegy Érdről Budapestre a másik végére, és ott összegyűlik. Hát akkor innen elmenne az összes elektron, összegyűlne. Ez egy marhaság, ez egy rezgés. Nem mennek az elektronok innen oda, és főképpen nem szokják meg, hogy a kábelen melyik irányba mennek, és visszafelé nehezebben mennek, vigyázz. Ha megfordítja a kábelt, akkor szarabul fog szólni, mert az elektronok megszokták, hogy abba az irányba mennek. Nagyobbnál nagyobb marhaságokat lehet hallani.
Ebben az évben, mint említettük, ugye a 6X-et is behúztad, és emiatt felpörögtek a dolgok körülötted. A minap egy nyomdából jelentkeztél be, és novemberben pedig még egy nagy esemény lesz. Ezekről beszéljünk, kérlek.
Három fontos dolog van itt ebben az évben, ami kötődik ez a 60. születésnapomhoz. Az egyik az már meg is történt, hogy megjelent egy vinil válogatás albumom, amin hát amennyi időbe belefér egy szimpla vinilbe, tehát az azért az 47 perctől olyan nagyon nem tud több lenni. A front zenekartól, tehát életem első olyan jelentős zenekarától, amivel már tudom, eredményeket értünk el, meg ki mit tud győzelem, meg ilyenek. A napjainkig szerzeményeim kerültek erre ilyen külön újra maszterelt változatban erre az albumra, aminek az az érdekessége, hogy ez egy 200 példányban megjelent, limitált példányszámú album, ami gyakorlatilag már el is fogyott igazából egy hét alatt körülbelül, talán egy-két darab van még, ami talán, nem talán, hanem biztos, hogy még izgalmasabb, sőt, majdnem azt mondom, hogy ez az egyik legizgalmasabb, ami az elmúlt időszakokban történt, az az, hogy meg fog jelenni október 14-én az a könyv, amiben elmesélem az eddigi életemet, nem abból a szempontból csak, amiből nagyon sok előadó, akinek elolvastam az ilyen könyvét, az azt csinálja, hogy megpróbálja a saját karrierjét demonstrálni és fényezni azt, hogy mi történt vele, és hogy mekkora bulik, és hogy hova jutott el, és így meg úgy. Ez a könyv, ez megpróbálja bemutatni, én ugye a 60-as évek elején születtem, 62-ben, ez megpróbálja bemutatni az én életemen keresztül a különböző évtizedekre jellemző dolgokat, tehát hogy milyen volt a 60-as évek, a 70-es évek Magyarországon, mik történtek, hogy. Természetesen nyilván a zene mindig jelen volt, és hát ezek a dolgok, nagyon sok nagyon jópofa, humoros dolog van benne, nagyon sok szomorú dolog is van benne. És megpróbáltam sokkal inkább saját magamról lehúzni a vizes lepedőt, mint másokról. Nyilván, hogy saját magammal emiatt nem fogok összeveszni, és nem fogom magamat ezért elküldeni a büdös francba. Ha meg másokkal tettem volna meg, hogy elmondok mindenféle nagy igazságokat, amiket ebben a szakmában azért rengeteget lehet mondani, amivel az ember találkozott, és nagyon sok olyan dolog van, amit hogyha az átlag hallgató meghallana, vagy megtudna, akkor felakadna azért a szeme, hogy itt mik történnek ebben a szakmában a színfalak mögött. Közel 400 oldal a könyv, és emellett van rengeteg fotó a könyvben, amik tényleg az életem teljes hosszából, az eddigi életem teljes hosszából, remélem. A Book kiadó gondozásában jelenik meg a könyv, akik borzasztó igényesen és nagyon nagy odafigyeléssel álltak ehhez az egész dologhoz, egy fiatalokból álló borzasztóan jó társaság. Eljöttek például egyik ilyen klubkoncertemre szinte mindannyian a cégből, mert hogy kiderült, hogy szeretik ezt a fusion, ilyenfajta jazz zenét. November 19-én a Barba Negrában pedig a születésnapi koncertem, ami meg föl fogja ölelni valamilyen szinten az egész eddigi zenei pályámat a front zenekartól napjainkig. Tehát minden olyan formáció dalai elhangzanak, egy-egy, néha kettő attól az adott formációtól, amely formációk fontosak voltak az én előrehaladásom során. Igazából az egész évemnek a felépítése, a feleségem ötlete volt, a Kriszta ötlete volt ez az egész, az összes dolog, ami történik ebben az évben. A viniltől a könyv az én ötletem volt, mert azt már sok éve mondom föl diktafonra, tehát ez a folyamat már 2016-ban elkezdődött, amikor én elkezdtem elmondani a történeteimet. És akkor voltak ebben nyilván volt segítségem, mert nem nekem kellett leírni, akkor elküldtem ezeket a fájlokat, akkor egy lány ezeket begépelte Wordbe, akkor a Wordbe begépelte utána ketten, Kriszta a feleségem, és Szilágyi Norbert újságíró barátom voltak azok, akik aztán ezt összerendezgették, lektorálták, nem nyelvtanilag, tehát a lektorálás az egy más dolog, mert azzal nekem nincs igazán bajom, hanem az ember beszél, akkor nyilvánvalóan félbe maradnak gondolatok, nyilvánvalóan van szóismétlés, vagy, tehát hogy ezek szerkesztésileg jók legyenek, fölösleges hülyeségek kimaradjanak belőle, ebbe ők nagyon sokat tettek hozzá, és Esmiller András újságíró is, aki nagyon jó ötleteket adott a végén még az egészhez, és ő írta az előszót. Ja, és hát Havancsák Gyula grafikus barátom készített a borítót, aki egyébként a szólóalbumaim borítóját is készíti már jó ideje. És hát most már a nyomdába, és még a gépmesterek is olyan aranyosak voltak, mert bementünk az első nap, ezt lehet látni ott az én Facebookomon, amikor elindult a gyártás, tehát amikor a borítót elkezdték nyomni, és akkor még ott mutogatta a srác, a Gergő, hogy a színeket, a színkomponenseket, hogy kontrollálja a számítógép, stb. Szóval tényleg ilyen nagyon jó dolog. És aztán hát a koncert, ami meg olyan logisztikával jár, hogy én már most előre, tehát én már a rám eső résztől is rettegek. Pedig nekem csak a dolog zenei részét kell karban tartani, vagy kézbe tartani, hogy az hogy lesznek a próbák, meg az egész. De ott olyan szintű egyeztetés, és hát egy ilyen koncert az nem csak abból áll, hogy most megbeszélem mindenkivel, hogy jaj, de jó, megyünk játszani. Ennek nagyon komoly anyagi hátterét meg kell teremteni. Ami megint csak a Kriszta érdeme, mert ő az, aki ennek úgy utána járt, 0-24-be ezzel foglalkozik egy éve. Ezekkel az összes elintézendő dolgokkal. Hogy nem tudom, én csak a töredékét tudom ennek átlátni, és már attól is megijedek.
A könyvnek az a címe, hogy Álmodtam egy világot magamnak. Egy felkiáltó és egy kérdőjel van a mondat végén. Ez a világ, amit álmodtál magadnak, eljött?
Igen, ez úgy van, hogy ha az ember gyerekkorában valamit szeretne, arról álmodik, tegyük föl, hogy szeretnék egy nagyon jó gitáros lenni, aki sikeres és elérje azt a szintet, amire vágyik, akkor nem gondolkodik az ember azon, hogy ez még mi mindennel jár ezen kívül. Csak a jó dolgok. Tehát az, hogy majd ismernek, meg majd azt fogják mondani, hogy itt van ez a XY, ez tényleg elért egy ez bizonyos szintet, és így, meg úgy, és akkor ez milyen jó. Negatív dolgokkal nem számol az ember. Ezért van a felkiáltójel és kérdőjel. Hogy megkapod, de nem abban a formában, ahogy te elgondoltad, hanem egy sokkal komplexebb formában, amiben rengeteg nagyon jó dolog van, de mindig balanszban marad a mérleg. Amennyi jót kapsz, annyi szart is. Ez az egésznek a lényege. Természetesen ugye visszamenőleg az ember a nagyon sok jóra emlékszik szívesebben, és hát egy idő múlva már a rosszabb dolgok, azok inkább az ember védelkezik, az ember lelke, és azok inkább feledésbe merülnek, és a jó dolgok azok, amik, ez olyan, mint a katonaság. Tudod, hogy amikor ott volt valaki a katonaságnál, akkor szitta, mint a bokrot. Majd amikor 20 év múlva beszélnek a katonaságról, akkor új, de jó, emlékszel, mikor ezt nosztalgiáznak. Tehát itt is úgy van, hogy azért az ember a legjobb dolgokra emlékszik, és azt semmivel, az elmúlt 60 évemet azt gondolom semmivel nem cserélném el. Senki másnak a 60 évével.
István, köszönöm szépen a beszélgetést és a tanácsokat is, amit itt megosztottál velünk otthoni stúdiósokkal. Remélem még sok munkával teli év vár rád, és nagyon jó egészséget kívánok neked a jövőben.
Én is köszönöm.